Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket az első Zsoltár éneklésével. Most ebben a hónapban minden vasárnap az Isten tiszteletet ez az első Zsoltárral kezdjük, aki nem jár hitlenek tanácsán. Gyülekezet, foglaljon helyet. Azt olvassuk a Bibliában több helyen, hogy családok álltak az Úr előtt. Így a Mózes második könyvében is azt látjuk, hogy családok állottak az Úr előtt. A szülők a gyermekekkel, akiket Istentől kaptak, oda hozták az Úr közellétébe, közelségébe. És ezért nagyon fontos a mai Isten tiszteletünk, mert azokat a gyermekeket, akiket Isten nekünk adott, mi elhozzuk a gyermek Isten tiszteletre. És a gyermek órákon, miközben mi a komolyabb, nehezebb tanítást hallgatjuk ők a gyermek Isten tiszteleten, kedves vezetőknek a irányításával szintén foglalkoznak Isten igéjével, a Jézus szavával, hogy Jézus tanítványai legyenek. Ezt így ígértük meg, amikor megkereszteltettük a gyermekeinket, hogy úgy neveljük és neveltetjük, hogy egyszer majd ő hozzá tartozzanak. És nagyon örülök, hogy már eljöttek gyermekek, akik ebben az esztendőben is a gyermek órára fognak járni. Tehát a mai vasárnap ennek a gyermek istentiszteletnek a megnyitása is. És ezért, kedves gyermekek, én nagyon örülök, hogy eljöttetek, hogy ide tartoztok, hogy a mieink vagytok, hogy a szüleitek ide vezetnek benneteket. És bizonyára már be tudtok számolni, hogy mennyi élményben volt részetek, milyen sok jó órát értetek át. Most kívánom, hogy Isten áldja meg benneteket. Mégsem menjetek még most el, mert egy keresztelő lesz. És nézzük meg, hogy milyen is a keresztelő, milyen volt, amikor titeket megkereszteltek. Így a keresztelőre készülve énekeljünk a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem értem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél.
Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Megiratott ez a Máté evangélium 28. részében, a 18., 19. és a 20. versekben. És hozzájuk ment Jézus, és szólt nékik mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglaljon helyet. Nagy szeretettel veszük körül ezt a kisfiút, ezt a kis Mártont, a család, a szülők, a keresztanya és a gyülekezet. Hálát adunk azért, hogy Isten megőrizte az édesanyját a nehéz órákban. Hálát adunk Istennek azért, hogy életet formált ennek az aranyos kis fiúnak, és azért imádkozunk, hogy Isten majd egy lelki életet is plántáljon bele. Erről szól majd az ige hirdetés is, erről a bizonyos lelki életről, amit menet közben Isten odaad azoknak, akik ezután vágyódnak, és ezt kérik. Ha ez nem történne meg, hogy Istentől egy bizonyos lelki életet kapunk, tehát ez a lelki életnek a belénk plántása kimarad, akkor csak olyanok vagyunk, mint a többi ember, akik járnak a világ folyása szerint. A világ folyása szerint, ahol mindig van egy mainstream, egy fő áramlat, amiben az emberek beállnak, és akkor azt követik. Majd erről szól az ige hirdetés is, mert pontosan összecseng ezzel a gondolattal, ezért gondolatom, ami az ige hirdetésben majd végighúzódik. Amikor a világ folyása szerint jár az ember, és a Bibliában találtunk valakit, úgy hitták, hogy Péter, aki azt mondja öreg korában, hogy egyszer rájött arra, hogy elég nekem, hogy életem elfolyt idejében jártam világ szerint Isten nélkül. Tudnilik, rájött arra, hogy elfolyt az élete, egyszer elfolyik a mi életünk Isten nélkül. De ez a föld élet olyan, hogy mint hogyha a víz a kezünkből kicsurog, kifolyik. Így kétségbe se nézzük, hogy az erőnk, a lehetőségeink, a tehetségünk is talán. Nem kell ez azonban idős embernek lenni, egy fiatal ember is átélheti azt, hogy voltak éppen elfolyt az én életem, nem találtam igazi értelmet, igazi tartalmat, igazi célt, igazi tartást. Mondhatom, hogy Isten nélkül az életünk ilyen szétfolyó, de egy másik szót használok, szétszórt életünk van. Nem is tudjuk, hogy miért vagyunk. De mindenféle áramlatok érnek el bennünket, és ide-oda sodornak, mi pedig sodródunk, és olyan szétszórt lesz a gondolkozásunk is, az időbeosztásunk is, meg az egész élet ilyen bizonytalan lesz, értelmetlen lesz, ezt fogalmazzák meg a nagy filozófusok, akik az egzisztencialista filozófia irányzatot képviselik. Amikor azonban egy nagy fordulat beáll az életünkben, akkor ami szétszórt és szétfolyó életünkben megjelenik egy másik vezérfonal. Ez nem egy olyan fő áramlat, amit ez a világ ad, hanem egy isteni vezérfonal jelenik meg az életünkben. Valami nyugodt, valami biztos szál, ami bekerül az életünk vezérlésébe, és azt követjük. Ez a hitnek a vonala. Hogyha az Istennel élő kapcsolatba kerülünk, hogyha egy Istentől kapott új élet már bennünk van, akkor egy biztos mederbe kerül az életünk. Akkor nem sodródunk ides oda, hanem egy biztos úton járunk, ez pedig azért lehetséges, hogy benne vagyunk az Isten szövetségében. Amikor ezt a kisgyermeket megkereszteljük, és valahányszor, amikor a keresztség sákramentumot kiszolgáltatjuk, akkor az Isten szövetségébe helyezzük ezt a gyermeket. Hogy legyen egy olyan meder, amire belekerül az ő élete. Legyen egy olyan társaság, úgy mondhatom, akiknek biztos életvezetése van, akik Istennel járnak. Tehát Istennel szövetségben járhatnak. Majd a kérdés így hangzik, hogy akarjátok, hogy a Szent Keresztség által az Isten szövetségébe befogadtassék. És erre azt fogjátok mondani, hogy igen, akarjátok. Tehát az Isten szövetségébe tartozó embernek biztos életvezetése van, egy nyugodt, örömteli életet élhet, ahol persze vannak szabályok is, amik megmutatják, hogy melyik az az út, amin járni kell. Ennek a szövetségnek a feje, vagy gazdája, vagy mestere, vagy tanítója az Úr Jézus. Ezért szeretnék, hogy az Úr Jézus ő majd megismerje, és majd, ha úgy neveljük és neveltetjük, akkor Isten az ő szívében elvégezhesse azt, hogy ő is a Jézus Krisztus tanítványa szeretne lenni. És ez a feladat, ennek a felvállalása, és az ebben való munkálkodás, azt jelenti, hogy a család már elkezd járni az Isten szövetségében. Gyertek, járjunk az Úr szövetségében, legyünk Jézus tanítványai. Ehhez ad segítséget Úr, az Úr a családnak, és majd ennek a kisfiúnak is az életben. Amen. Mielőtt a Szent Sákramentumot kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassák a kérdést és a feleletet. Azt kérdem először, hogy akarjátok egy ez a kisfiú a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe befogadtassék. Felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy mostantól kezdve úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, majd önmaga tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, valljuk meg a mi hitünket. Mondjuk el a keresztény egyház hitvallását a gyülekezettel együtt fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most imádkozzunk. Istenünk, édes atyánk, köszönjük, hogy neked van egy családod, ez a gyülekezet, és ebbe a családba be akarsz bennünket iktatni, és szeretnéd, hogy minél több gyermeked lehessen. És köszönjük, hogy ezért olyan sok mindent megtettél, ennek a lehetőségét biztosítottad, amikor a szülőknek a szívébe adtad azt a gondolatot, hogy ez a gyermek tartozzon hozzád, és a szövetséged jegyét igénylik és kérik a keresztségben. Köszönjük, Urunk, hogy amilyen biztos, hogy ez a kicsiny víz a gyermek fejére kerül, olyan, és a víz megtisztít bennünket, és jelt ad, olyan biztos, hogy az Úr Jézus Krisztus vére érette is kihullott, hogy őt is tisztára mossa, felszabadítsa, és beiktassa a te csodálatos közösségedbe. Köszönjük, hogy ez most megtörténik. Köszönjük, hogy itt külsőképpen jelét adtad, és a külső jel az egy életen keresztül kíséri őt. De az ő szívében munkálkodj, Urunk. Mert a víz nem üdvözít. Az ő szívében munkálkodj, hogy hit ébredjen ott, és segíts a szülőknek, keresztanyának, a családnak, és hogyha hozzánk kerül közelebb és közelebb a gyülekezetnek, és a hitoktatóknak, hogy tudják őt úgy vezetni és irányítgatni, hogy megszülethessen szívében a döntés, hogy hozzád akar tartozni. Köszönjük az életét, köszönjük az életet, köszönjük a szeretetedet, Urunk. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet, és áldást kívánunk a kisfiú életére, a 134. Zsoltár 3. versének éneklésével. Megáldjon téged az Isten a Sionról, kegyelmes. Kedves gyermekek, kérlek, hogy álljatok fel, bárhol vagytok, és mondjuk el együtt az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Isten áldja meg benneteket. Mi pedig készüljünk az ige hallgatására, a 377. dicséretünknek énekeljük az első versét, Szent Lélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Köszönjük ezt az órát, köszönjük a templom csendjét, és úgy vágyakozunk a lélek csendjére. Mert lehet, hogy körülöttünk csend van, de a lelkünk kiabál. Nyugtalan a lelkismeretünk, zaklatott. Kérjük, Urunk, a Te békességedet, hogy az uralkodjék a szívünkben ebben az órában, vagy ez órától kezdve. Köszönjük, hogy Úr Jézus azt mondtad, hogy Te megnyugtasz bennünket. Nyugtasd meg szívünket, lelkünket. És ebben a csendben add a Te ígédet. Hogy meghalljuk a Te szavadat, ami az élet beszéde. Hogy ezáltal az új élet egyre inkább ismert legyen számunkra, hogy milyen lehessen az örök élet, amit már most elkezdhetünk. Ami erős vezérelvként vezet bennünket, Te csodálatos közösségedben, a Te csodálatos hazádba. Köszönjük az elmúlt időszakban levő jóságodat, megtartásodat, szeretetedet, az, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk. Köszönjük a kegyelmet, ami kísért bennünket nap mint nap. Köszönjük a jó tanácsokat, köszönjük, hogy igazgattad életünk dolgait, a körülményeket is Te rendezted, hogy átélhessük azt, hogy akik Téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Kérünk, Urunk, hogy adj a szívünkbe egy olyan érzést, amikor megutáljuk mindazt, ami neked nem kedves, amikor egyszerűen kerüljük azokat a dolgokat, amik előtted nem állhatnak meg, amik úgyis csak ártanak mi nekünk, lelki életünknek, meg környezetünknek. Most megköszönjük, Urunk, az ígét, amit készítettél a mi számunkra. Hirdeste magad, lelked által az élő ígét, az örök élet üzenetét. Mindezt kérjük a mi megváltónknak, a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Isten igéjét olvasom, és az ő segítségével, Szent Lelkének segedelmével kívánom magyarázni, amit írva található az Efézusi levél, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a második fejezet első 10 versében. A hosszabb ige részre való tekintettel maradjunk a helyünkön, és úgy hallgassuk az igét. Tehát az Efézusi levél második részének első 10 verse. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok, a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama a lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is, de az Isten gazdag lévén irgalmasságában és az ő nagy szerelméből, mely a minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített, együtt a Krisztussal kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát. Hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Kedves igeolvasó és igehallgató gyülekezet, most a vezérfonal alapján az Efézusi levelet kezdjük olvasni. ha elolvasunk egy szakaszt, reggel vagy este, akkor az nagyon jó. Tehát érdemes még egyszer elolvasni. És utána még egyszer. Különösen az Efézusi levélre érvényes ez, meg Pál apostol leveleire, hogy általában elmondhatjuk, hogy el kell mélyedni, hogy miről is van szó. És hogyha vannak esetleg kicsit nehézkes mondatfűzések, azok áldásosak lehetnek, mert különböző élethelyzetben különböző üzeneteket, árnyalatokat értünk meg ugyanabból az üzenetből. Így most elolvastam az első 10 verset, és utána most beszélgetnénk, vagy egy kérdőívet kiosztanék, hogy ki mit értett meg, a nagyon érdekes képet kapnánk, ki egyet, ki más gondolatot, de az egészet így nehéz felfogni. Ezért az se baj, hogyha úgy jövünk a templom, hogy egy Biblia van a kezünkben, és között tudjuk nézni, hogy miről is van szó, mert én az igét hirdetem, azt próbálom kifejteni. Másfelől, hát a Biblia ismeretünk is így növekszik. Tehát az Efézusi levélben olvassuk ezeket a gondolatok, és ennek alapján hirdetem a mai nap Isten akaratát ti nektek. Tegnap bizonyára olvastuk, hogy ez a levél valami nagyon nagy magaslaton kezdődik, valami különleges emelkedett helyen, a mennyben. A presbiteri bibliórán beszéltünk éppen erről pénteken, hogy az egész levél úgy kezdődik, hogy elmondja azt, hogy Isten mit tanácskozott, tervezett rólunk a mennyben. Mielőtt még az ég meg volt teremtve, a föld meg volt teremtve, mi lettünk volna. Isten eleve elhatározta, hogy bennünket az ő fiává fogad, és a Jézus Krisztust el fogja küldeni, hogy nekünk legyen megváltónk és szabadítónk, és aztán, hogy legyen egy népe ő neki, ez a gyülekezet. Na, itt kezdődik az Efézusi levélnek az első néhány verse, hogy itt a magaslatokon kezdődik, hogy Isten azt mondta, hogy mi legyünk szentek, és feltetetlenek, és szeretettek, és legyünk az övéi. És most íme azt látjuk, hogy ezek a kiválasztottak, ezek a szentek, akiket Isten magáénak tervezett, ezek íme úgy jönnek a világról, hogy halottak. Minket, akik megvoltunk halva a vétkeink miatt, azt mondja, hogy rólunk van szó, akiket az előző fejezetben azt olvassuk, hogy szentnek és tökéletesnek és hozzátartozónak tervezett, egy olyan állapotban mutat meg, hogy mint akik halottak. Tehát halva születettek voltunk valamennyien, mármint hogy lélek szerint halva születettek voltunk. Nem biológiailag voltunk mi halva születettek, amikor a világra jöttünk. Nem is pszichikailag voltunk halva születettek, amikor a világra jöttünk, amikor beléptünk ebbe a földi világba, hanem lelkiképpen voltunk halottak. Tudnélik, mivel Ádám a mi ősünk, ősapánk, az emberiség feje, ő elbukott, mi is elbukott állapotban születtünk. Mivel ő az Istentől távol került, így az összes utódja mind Istentől távol került. Így történt az, hogy mi valamennyien halában, lelki halában születtünk. Márpedig, aki halott, az nem tud imádkozni. Tehát senki se hitesse magát azzal, hogy jó ember vagyok, egy vallásos érzésem is van, majd én az Istennel jó kapcsolatot tartok. Aki halott, lelkiképpen halott, az nem tud imádkozni. Aki lelkiképpen halott, az nem tud az Istennel beszélni, mert beszél és azt mondja, hogy kérem szépen, csak egy monológot folytatok. Ez nem imádság, mert nem jut el az imádságom csak a plafonig, tovább nem megy. Tehát aki lelkiképpen még úgy van, ahogy megszületett, tehát lelkileg halott, azt mondja, halottak voltunk, ami vétkeink miatt. Az első vers így kezdődik, hogy holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. És aki lelkiképpen halott, az nem tud Istennel egy lelki kapcsolatot tartani, nem tudja a Bibliát érteni. Olyan apró betűsek ezek a bibliai szavak, nem tudom ezeket elolvasni, azt abba hagyja. Nem tud hinni az, aki még lelkiképpen halott. Ahogy még abban az állapotban van, mint hogy minden ember, aki erre a világra születik, hogy nem tud hinni. És nem tud megigazulni. Nem tud Isten előtt egy igazságot felmutatni, hogy Isten, tudom, hogy a bűnre haragszol, de én nem vagyok bűnös. Tehát rá nem fog szaragudni, tehát jó kapcsolatban köztel és közöttem. Mert lelkiképpen hallottként nem tud megigazult életet élni. Ezért fából vaskarika az, amit az evangélikus egyházban, ugye a Németország egyházban, az augsburgi gyűlésen kb. 10 évvel ezelőtt megegyeztek a római katolikus egyházról, és kimondták, hogy hát a megigazulásban, hogy én igaz vagyok Isten előtt, az én is valamit tettem. Az embernek is van benne része, mert Isten ugye az embert, amikor átformálja, akkor az már igaz, és akkor olyat tud tenni, ami tetszik az Istennek. Tehát úgy leszek igaz, hogy már olyat teszek, ami ő neki kedves, de hát a halott állapotban még nem tudtam igaz cselekedeteket fölmutatni, hogy Isten megigazított volna. Ez az új életre vonatkozik. De ugyanakkor mégis él az ember. Tehát ha nem tudja ezeket a lelki funkciókat elvégezni, de azért mégis él, mondtam, hogy biológiailag él, mint ahogy hát azt olvassuk, tudjuk a bűneset történetében, ezt még a hittamból is emlékszünk, hogy Isten azt mondta Ádámnak, hogy amikor eszel arról a gyümölcsfáról, a fának a gyümölcséről, meghalsz. És evett róla is meghalt. Valóban meghalt. De ugyanakkor még azt olvassuk a következő részben, hogy élt 150 évig, és akkor született a harmadik fia, tehát élt, és azt olvassuk, hogy az életének a napjai, olyan hosszú életkorúak voltak az első emberek, 930 évig élt. Tehát biológiaig élt, pszichésen élt, de lelkiképpen meghalt, az Istennel való kapcsolatot elveszítette. És ide kell, hogy betörjön az Istennek a rendkívüli munkája, hogy amit itt olvasunk, az valóság legyen, hogy titeket is, akik lelkileg halottak voltatok, megelevenített. Hogy ebbe a halott életbe belejöjjön, megjelenjen egy föntről való élet, amikor már nem csak biológiai élete lesz az embernek, hanem egy Istentől való lelki élete is lesz, amikor már tud imádkozni, amikor már érti az Istennek a dolgait, amikor már az akarata odahajlik az Isten akaratához, amikor az Istennel lelki kapcsolatban él majd. Tehát ezt persze nem tudjuk, hogy Ádámnak ebben a hosszú életében mikor volt az a megtérés. Hogy, mert meggyőződésünk, hogy Ádám azért bűnbánatra ütött és visszatért Istenhez, a következményeket sajnos hordozta, és aztán biológiailag is meghalt később. De hogy az ő 950 évvel mikor volt az, amikor a lelki élet is bejött az ő biológiai életébe, azt nem tudjuk, de bizonyára megvolt. De ő tudta. És mi is tudjuk, hogy a mi életünkben mikor van a változás, hogy volt-e már egy ilyen változás, volt-e már egy ilyen lelki megelevenítetés, amikor az Isten lelki ereje, a Szentléleknek a munkája úgy áthatott bennünket, hogy akkortól kezdve megértettük és felfogtuk, és valami új kezdődött a mi életünkben. Tehát az alaptétel itt, ne csodálkozzunk el, hogy olvassuk az első fejezetet, azt a másodikat. Az első az, hogy itt az Isten embereiről van szó, akik majd hozzá tartoznak, akik Isten szemében kezdettől fogva, ezek lesznek a választottak, az enyimek, akik a gyülekezetbe tartoznak, akik hisznek bennem. És íme úgy jönnek a világra, hogy lelkileg halottak. Biológiailag élnek, de lelkileg halottak. Tehát biológiailag él az ember, még ha nem is tud imádkozni. Pszichésen is. Hát a pszichológusok vizsgálhatják, gyógyítgathatják, adhatják a tanácsokat, de nem erről van szó, hanem van-e Istennel való kapcsolata, van-e lelki élete, vagy pedig nincs. Ez a nagy tétel, mert embernek van egy, a lelkének egy olyan része, ami a földi dolgokra néz, itt az a személyiségének a különböző alkotó elemei, az érzelme, az értelme, az akarata, ez az embernek a pszichés része. De a lelki részem, az vagy él, vagy nem él. Vagy megelevenített, vagy még nem elevenített. Az efézusiak nagyon jó helyzetben voltak, mert ezt olvasok itt, hogy Pál apostol ezt írhatja nekik, hogy titeket is megelevenített, tehát ez megtörtént, akik pedig lelkiképpen halottak voltatok. De mielőtt ez a megelevenítés nem történik meg, az ember valóban nem. Csak éli a maga életét, a földi életét éli. Amire külön szó a biosz, görögben két szó van erre, meg a zoé. A biosz az jelenti a földi életet. A biológia, ebből a biosz. Amikor pedig azt mondja, hogy Isten örök életet ad nekünk, amikor a hitünk is van, az a zoé, az az örök élet. Amikor azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszene, örök élete legyen, ott nem a biosz szó van, mert mindenki meghal, a hív ember is meghal, hanem egy örök élete legyen, ott egy más görög szó van, ez az Istentől kapott élet, lelki élet. A fordulat ott áll be, amikor ez megtörténik, hogy Isten odaadja azt, ami nincs. Annak idején, még a háború előtt nagyon szép kis képek jelentek meg, úgy nevezték, hogy evangéliumi beszélő képek, amik a lelki életnek a különböző eseményeit leírták, lerajzolták, és egy ember fekszik ott a koporsóban, rá van írva, hogy a bűn koporsója, és Jézus megáll, mint a Lázár koporsója mellett, és azt mondja, hogy jöjj ki. És a bűn koporsójából kiemelkedik az ember, és él. Ez azt akarta kifejezni, hogy ez az az esemény, amire szükségünk van, hogy mi, akik lelkileg meg vagyunk halva a bűneink miatt, ezért volt a rajzban az, hogy a bűn koporsója, hogy bennünket megelevenített, hogy odaáll mellénk, és azt mondja, hogy élj, vagyis megelevenít bennünket, hogy hozzá tartozhassunk és megismerjük őt. De mi nem tudtunk semmit sem tenni annak érdekében. Tehát nem úgy volt, hogy mi már egy olyan hitet, vagy lelki kvalitást, vagy bármi tehetséget fölmutattunk, amire Isten azt mondta, hogy na, ezt az embert érdemes megeleveníteni, ez megérdemli. Nem volt nekünk semmiféle olyan tehetségünk, amire nézve Isten ezt tette volna. Azt mondja, meg voltatok halva a vétkeitek miatt. Egy lehetett bennünk, és most is egy lehet bennünk, még hogyha nincs új életünk, amíg ez a lelki megelevenítetés nem történt meg, amely nem értjük fel, nem tudjuk felfogni igazából, egy lehet bennük vágyódás. Azt el kell ismerni. Abban a szívben, ahol még nincs meg az isteni új élet, azért lehet vágyódás. Egy vágyakozás, és ezért a szolgálatra készülve, meg az igényedésre készülve, választottam egy szép, kedves éneket magamnak, hát mondjuk én ismerem ezeket a testvérek, és azért egy párat ismernek a Halleluja énekes könyvből. Ebből azt az éneket morzsolgattam, forgattam, és ezt játszotta a kántorunk, az a bizonyos dal, ami így volt, aminek ez a szövege, amiről a vágyódásról szól. Te vagy napvilágom, te vagy énekem, téged várlak Jézus, kínos éjeken. Oszlasd el a homályt, űzd el a bánatot, ragyogjon fel rajtam szép fényes napod. Égi várakozás él minden szívben, bár ha nem is tudja, téged vár minden. Titkon epekedőknek vagy epedőknek jelenjél meg nyilván. Találj meg mindenkit, ki élni kíván. Találj meg mindenkit, aki elveszett, és vigye dicsőségre hatalmas kezed, hogy amikor eljössz az ég felhőiben, örömmel lásson meg minden földi szem. Ez a vágyódás, ez viszont ott kell legyen az ember szívében. Talán nem is tudjuk kifejezni, hogy mi az, ami bennünket oda vonz az Istenhez, de ezt a vágyódást is Isten adja. És akkor odáll mellénk, és azt mondja, hogy élj. És azt mondja, hogy megelevenítlek téged. Ez azonban rendkívül erőkre van szükség. Azért el kell ismerni, hogy bennünk olyan ereje van a makacságnak, a hitetlenségnek, az Istentől való elszakadottságnak. Annyira megszoktuk a bűnt, a bűnnek a mechanizmusát, mert ebből nem tudunk kitörni. Ha igazi ember ismeretünk van, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy mi ezt nem tudjuk megoldani. Az ember önmagát a halálból nem tudja feltámasztani, és a lelki halál ugyanilyen, hogy az ember önmagát a lelki halálból képtelen feltámasztani. Itt valami rendkívül erőre van szükség. És ez a rendkívül erő ott van. Minden egyes újjáteremtéskor, újjászületéskor, amikor ez megtörténik, hogy megkapjuk az új életet, ez a rendkívüli erő ott van, az Isten ereje. Istennek egy rendkívüli erő, sok ereje van Istennek, amikor a világot teremtett, ott is egy erő volt. Akkor azt mondta, hogy legyen, és lett. Itt egy rendkívüli erő volt. Amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, lett világosság, és a szóban olyan erő volt, hogy lett világosság. Isten szavának van ilyen rendkívüli ereje. És ez az erő különféleképpen munkálkodik a teremtéskor, a természetben, a világkormányzásban. Isten az ő erejét sokféleképpen megmutatja, de legszebben, a legjobban az ő erejét, és talán a legnagyobb erejét akkor mutatta meg, amikor a követ elhengerítette húsvétkor. Istennek az ereje, az a sokféle erő, az összessége talán, vagy egy speciális, vagy egy legnagyobb megnyilvánulás az volt, amikor a húsvéti sírkő el lett hengerítve. Amikor a halált legyőzte. Amikor valaki visszajött a halálból. Amikor az Úr Jézust feltámasztotta a halálból. Ez a feltámadásnak az ereje, az Isten hatalmas erejének a munkája. Hogyha otthon lesz egy kis türelmünk, de erre tényleg le kell ülni és el kell csendesedni, az előző fejezetben ezt is olvassuk, hogy a Jézus Krisztus feltámasztotta egy bizonyos erő szerint, hogy amit megmutatott a Krisztus feltámadásakor, ama erő szerint, és azt teszi hozzá, hogy mi azért hiszünk, mert ugyanez az erő adott nekünk új életet. Hiszünk, ama erő szerint, amit megmutatott, amikor Krisztus feltámadott. Mert itt is feltámasztásról van szó, hogy a Krisztust háromnapos halotti állapotból ki kellett hozni a sírból, ugyanúgy bennünket egy 50, 60, 70 vagy 20 éves lelki halál állapotából ki kell húzni. El kell hengeríteni a követ. Félre kell dobni egy csomó akadályt. Le kell törni olyan megszokásokat, megrögzöttségeket, bilincseket, amiket mi nem vagyunk képesek széttörni, és ez az Istennek olyan erejére van szükség, amit akkor mutatott meg, amikor a Krisztust feltámasztotta. Így mi is lelki életre feltámadunk, és mi is lelki életben járhatunk, amikor ez az erő bennünket áthat. Hogy ez gyakorlatilag hogyan történik? Erről nagyon nehéz beszélni, mert ezek lelki folyamatok, és talán nincs is meg a megfelelő szókészletünk erre, de azért, akiben megvolt ez a változás, az el tudja mondani. Hogy Isten egyszer csak kinyitja a zárat, és akkor kinyílik az ajtó. Egyszer csak elvesz egy értetlenséget, és értek valamit. Elveszi a homályt, ami a szívünkben van. Elveszi a hitetlenséget, a bizalmatlanságot veszi el a szívünkből Isten iránt. Hogy ez hogy történik? Hát van ennek egy folyamatos része is. Nyilvánvaló van előzménye, vannak körülmények, amiket Isten mind felhasznál, hogy ez a lelki élet megszülethessen bennünk, hogy az Úr Jézus igazából megérintesse a szívünket, de egyszer elérkezünk oda. Egyszer valóság lesz. Most már tudom, most már hiszem, most már nem kell magyarázni. Ez így van, ezt én elfogadtam. Most már egy bizonyosság van bennem. Ez az, amikor Isten eléri azt, amiért munkálkodik a mi életünkben évek óta. Mert hányféle módon már megközelített bennünket, hányféleképpen hívott, szólítgatott, és bíztatgatott és bátorított bennünket, és megmutatta, hogy szeret bennünket, és talán már mi is hozzátartozunk, csak nincs az a bizonyosság. Nincs az az új élet. Még mindig mi csináljuk, és nem ő csinálja ezt az egészet. És ezért van szükség arra, hogy minket is, akik halottak voltunk, megelevenítsen, hogy ez valóság legyen a mi életünkben. Sokat olvasom Calvin életét, nagy reformátorunknak az életét, aki egyszer azt írja egy levelében, vagy egy magyarázatában, hogy Isten az ő szívét hirtelen megtéréssel fordította magához. Subita conversio, latinul írta, hirtelen megtérés. És ugyanakkor nézem az ő életét, láttam, hogy azért már gyermekkorától kezdve Isten körülvette őt olyan emberekkel, akik már ismerték ezt a lelki életet. Volt egy nagybátyja, voltak tanárai, voltak barátai, bekerült olyan körökbe, ahol ismerték az evangéliumot, és ezek az erők munkálkodtak. Ő meg azért vívódott, ellenkezett is, nem tudta elfogadni, lépett egyet, utána visszalépett kettőt, de egyszer csak azt mondja, hogy hirtelen megtéréssel Isten a szívét magához fordította. És hogy ez hogyan, vagy miképpen volt, ezt nem írja le. Nincsenek meg azok a fejezései. Milyen érdekes volna, de mi hozzá tudjuk tenni a saját megtapasztalásunkat, amikor megértettük. Hogy mégiscsak el tudjuk mondani, hogy volt egy időszak, amikor harcoltunk ezekkel a dolgokkal, most meg nem harcolunk. Mi ezt elfogadjuk. Ez természetes, hogy így van. Annak idején nem tudtuk, hogy Krisztus a mi megváltunk személy szerint, hogy nekünk adott üdvösséget és örök életet. Most meg már ezt tudjuk, mert Isten ezt elvégezte. Mert bennünk munkálkodott, és minket, akik lelkiképpen halottak voltak, megelevenített együtt a Krisztussal. És utána mondja tovább, figyeljük, tehát a második fejezet az Efézusi levélből. Pál apostol Efézusbe lekezdődött második fejezetek, a ötödik verse. Minket, akik megvoltunk halva a vétkeink miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekbe a Krisztusban. Azt jelenti, hogy lelkiképpen már Krisztushoz tartozunk. Azt jelenti, hogy ahogy Krisztus felment a mennybe, mi már oda tartozunk. Mi már az ő országába tartozunk. Mi már elnyertük az állampolgárságot, a mennyei állampolgárságot, az örök életet, és ehhez a már meglevő életünkhöz, örök életünkhöz, még kapcsolódik a földi életünk. Ki tudja meddig? De valami egész biztos, ez az a bizonyos fő áramlat, ami megjelent az életünkben. Föntről való fő áramlat, amiben mi már élhetünk, hogy amihez kapcsolódtunk, ebbe belekapcsolódunk, és ami földi életünk, itt élvezik az örök életet már valamilyen módon, hittel, meg a bibliovasáskor a barátokkal, akik az Istenhez tartoznak, megtapasztalásainkkal. Tehát már most is milyen az örök élet, de a földi életben éljük ezt meg, és amikor véget ér a földi életünk, akkor már minden zavar, és visszaesés, és kudarcok, és lelkismert furdalás, és vereségek nélkül ebben a nagyszerű életben mehetünk tovább. Aki igazán megértette Jézus Krisztus evangéliumát, az már megkezdi itt, földi életében az örök életet. Amen. A 377. dicséretünk harmadik versét énekeljük, így válaszolunk az ígére. A 377. dicséret harmadik verse így kezdődik. Szakaszd el hát most is szívünket, és minden érzésünket a sok hiába valóságtól, e családvilágtól. hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan hangokat hallottunk, amik nem ebből a világból valók. Köszönjük, hogy olyan erőket élhetünk át, miközben az igével foglalkozunk, és téged keresünk, amik nem e világi erők. Köszönjük, hogy olyan áramlatokat ismerünk meg, amik nem ismerősek a mi számunkra, akik nem láthattuk és nem ismerhettük a te dolgaidat, mert szemünk volt, de nem láttunk, fülünk és nem hallottunk azokból a lelki valóságokból semmit, mert valóban így van, mint az ige is mondja, hogy lelkiképpen halottak voltunk. Egyedül te tudod megadni azokat az új érzékszerveket, azt az új képességet, hogy értsük, lássuk, tudjuk ezeket a dolgokat, és mindez hitáltal valóság legyen a mi számunkra. Te ismered, Urunk, a mi életünknek a történetét, meg a vallásos életünknek is a történetét, meg a vallással kapcsolatos gondolatainkat is. Te tudod, Urunk, hogy az Isten kérdésben meddig jutott ki itt közöttünk, de köszönjük, hogy te nem egy tan vagy egy elvont fogalom, hanem egy élő személy, aki szerez bennünket, aki kiválasztottál bennünket, aki magadénak akarsz tudni minket, és íme lelkiképpen halottaként nem tudjuk a másik oldalt biztosítani, nem tudunk hozzád kiáltani, nem tudunk hinni benned, és nem tudjuk átélni azokat a csodálatos megtapasztalásokat, amiket a tieidnek adsz nap mint nap. Köszönjük, hogy bevontál bennünket a veled való közösségbe most, az ige hallgatás közben. Köszönjük, hogy lelked által munkálkodsz a mi lelkünkben. Köszönjük, hogy megelevenítő hatalmad valóság lehet a mi számunkra, és mindezt köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért meg is cselekszed bennünk. Ismered a szívünkbe levő vágyódást. Nem is tudtuk megfogalmazni, hogy mi ez, de ez is már tőled van. Hát, hogy hozzád terelgessen, hogy veled találkozhassunk. Köszönjük azt a fő nagy áramlatot, az örök életet, amelyet nem tartasz meg magadnak, hanem egy-egy embernek az életébe oda áramoltatod lelked által ezeket a csodálatos dolgokat, hogy mi is belekapcsolódjunk, és a te tőled való életben éljünk itt, és majd a te országodban. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szép Isten tiszteletünkön Rózsavölgyi Gábor és Hatvani Szilvia testvéreink gyermekét kereszteltük meg, Isten áldja meg a család életét. Hirdetem a gyülekezeti alkalmak közül azt, hogy csütörtökön 5 órakor tartjuk a bibliórát. Szeretettel várjuk a testvéreket a csütörtöki bibliórára. A keddi órát nem most kedden, hanem 13-án kezdjük meg. Tehát a másik biblióránk a következő hét keddjén, 7 órakor kezdődik, ez a dolgozók bibliórája, tehát akik munkában vannak, ők is el tudnak jönni. Ezek roppant izgalmas és jó találkozók, ahol Isten igéjét, meg a kereszténységnek alap gondolatait, meg főbb gondolatait veszük végig, úgyhogy beszélgetünk is, kérdéseket teszünk föl, kicsit olyan bibliaiskola jellege is van ennek. Egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy aki még nem konfirmált, a konfirmációhoz szükséges ismereteket elsajátítsa, és majd májusban a többi konfirmandussal együtt ő is bekapcsolódjon a gyülekezet önálló vagy felnőtt tagjai közé, vagy választói joggal és teljes reformátussággal bíró tagjai közé. Következő vasárnap, nagyon izgalmas vasárnap lesz szintén, mert akkor az iskolai gyermekek hittan évnyitóját tartjuk. Tehát most elkezdtük a gyermekisten tiszteletet, és jövő vasárnap pedig a hittanosoknak lesz a templomi kezdése, amikor is azokat a hittanosokat és szülőket hívjuk jövő vasárnap az Isten tiszteletre, akik beiratták a gyermeküket, vagy akik beiratkoztak a hitoktatásra. Ez 135 gyermek a 4 vekerlei iskolában, és szeretnénk bemutatni a gyülekezetnek a 2 új hitoktatót is, és így az Isten tisztelet után 11-kor egy szülői értekezetet is tartunk, ahol a könyveket átvehetik, mert van egy könyv, meg egy munkafüzet, az akkor 270 könyv. Tehát ezeket fogjuk kiosztani, ez egy kis feladatot jelent a mi számunkra, kérem különösen a fiatalabb testvéreket, hogy majd segítsenek ebben következő vasárnap. És fogadjuk szeretettel ezeket a szülőket és gyermekeket, akik eljönnek hozzánk. Mivel ez a nagy megmozdulás lesz jövő vasárnap, az Isten tisztelet után nehezen tudunk beszélni az utáni vasárnap programjáról, ez a vekerlei napoknak a programja. Mert 18-19-20-án lesz a vekerle nap rendezvénysorozata, és ezért már most hirdetem, hogy pénteken 18-án itt lesz a nyitó koncert. Tehát a vekerlei napoknak a nyitó koncertje most a mi templomunkban lesz. Ez egy nem egy szakrális koncert lesz, de bizonyára lesznek ilyen templomi jellegű énekek is. Az Erkel iskolának az énekkara fog énekelni közöttünk, egy nagyon neves és jó énekkar, kiváló karnagyok vezetik őket, és valami olasz turnéről is jönnek haza, és amit ott énekeltek, azokból adnak elő darabokat, tehát 18-án pénteken 7 órakor a mi templomban lesz a nyitó koncert, hogy ezt tudjuk. Ami azonban nekünk különleges feladat az, hogy 19-e és 20-án a vekerlei napokon a református sátrat fölállítjuk. Hát ezt már több mint egy évtizede ezt a szolgálatot felvállaljuk, hogy ott van a mi sátrunk, szép nagy betűkkel ráírva egy református sátor, és jöjjön bárki, mindenkit várunk, és kicsit elbeszélgetünk, megmutatjuk, hogy mik a gyülekezeti alkalmaink, milyen lehetőségek vagyunk, hogy őt képviseljük magunkat. Hogy ebben a szekuláris közegben, amikor az emberek berendezkedtek Isten nélkül, hadd lássák azt, hogy lehet Istennel is élni egy normális életet, ahol talán vonzó is lehet az, amit mi megmutatunk azoknak, akik még nem ismerték meg ezt a bizonyos világot. Mivel itt szolgálatra van szükség, tehát feladatok vannak, a sátrakat föl kell állítani, ott ügyeletet tartunk, beszélgetünk az emberekkel, a toronylátogatás lesz, ott is valaki fel kell, hogy kísérje őket. Tehát több feladat vár ránk, ezért egy ívet fektettünk föl ott a kijáratnál, bizonyára van ott egy toll is, kérem, hogy írják oda a testvérek a nevüket, hogy jövök. És akkor már tudjuk a kapcsolatot tartani, hogy milyen szolgálatban tudnak részt venni, hiszen ezt nem könnyű megszervezni, ezt az egészet. Ez lesz tehát a 18-19-20-án. Hogyan? 16-17-18? Bocsánat, itt akkor nehogy valami rossz, nehogy félrevezessünk valakit. 16-17-18-a. Igen, most helyesbitek is, korrigálok, elnézést. 16-án pénteken lesz a koncert, 17-én állítjuk fel a sátrat, és 18-án délután bontjuk majd le. Köszönöm a segítséget, és erre várom a testvéreknek a jelentkezését. Még egy dátumot szeretnék hirdetni, ez biztos, hogy jó dátum. 25-én, vasárnap délután lesz a következő női konferenciánk. Erre már régen készülünk, hogy egy újabb női konferenciát tartunk, ahol dr. Erdélyi Judit főorvos asszony jön hozzánk, és beszél bennünket, a nőtestvéreket nagyon érdeklő kérdésekről. Ezt is úgy már tervezgessük, és jöjjünk majd el, kedves nőtestvérek. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a záró énekünket, utána pedig a himnuszt. A záró énekünk a 25. Zsoltár második verse, 25. Zsoltár második verse így kezdődik. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen.